Isten hozta önöket a rádiós rétesben, Ila Ildikó vagyok. Mai műsorunkban pillanatokat örökítünk meg. Egy emlékezős beszélgetés pillanatait, melyben van élet és étel is. Kis Menyhárt és Emma társaságában. Illetve a Pillanat című tárcanovella Török Zoltántól a mai kínálatunk. Bízunk benne, hogy jó ebédhez, jó társaság leszünk ebben az órában is.
Kis Menyhárt vagyok, jobbajtjelki lakós, 87 éves.
Én Kis Emma, és 86 éves.
Korban közel vannak egymáshoz.
Hát közel.
Lakni is közel laktunk. A harmadik szomszédban lakott. 5 évig udvaroltam neki előre, amelyik összekerítünk.
Én nem nagyon emlékszem a gyermekkorára, mert én a Nyíri utcában lakott a nagymamám, és én oda jártam le hozzá. Aztán nagyobb lettem, hát akkor visszajöttem ide a szüleimhez, úgy ismerkedtem meg vele. Céba jött haza kísért, és aztán utána többet el nem hagyott.
Azt tudom, hogy jöttünk a múlatásból, fentről székből, és hoztam az ujjam között az üres litres üveget, persze addig megittuk ma. Kapuja előtt, hogy jöttem el, ő ott állott a kapuvas, hogy mi lett velem, nem tudom, de úgy megragadott, azelőtt már volt neki udvarlója, olyan, amilyen nem nagy, és akkor aztán én oda ragadtam ezzel.
Nem volt ellenére, Mani?
Nem, mert mindig úgy viselkedett, ahogy kellett, és akkor így nem akartam én se félbe maradni, és ő se. Nem is tudjuk, hogy mint gyermekek úgy megszerettük egymást, és akkor többet el nem hagytuk.
Három évig katonáskodtam, akkor is megvárt tisztelettel, mikor hazajöttem, utána egy évre nősültünk össze. Olyan szép fiatal életünk volt, hogy nem soknak.
5 évig udvarolt, és akkor most már mennyi? 64 éve, hogy együtt vagyunk, ez elég szép idő.
Csináltam 2 évet középiskolát Vásárhelyt, és akkor egyszerűen csak hazajöttem, s itthon maradtam. Persze édesapám úgy örvendett, hogy jobb se kellett, én pedig szerettem azt a mezei szabad munkát. Ki voltam jelölve, hogy visznek Moszkvába az egyetemre. Én az első osztálytól a 9. osztályba is nem engedtem meg az osztályomba senkit, hogy előmbe vágjon a tanulásra. Olyan könnyen ment nekem az a tanulás, hogy én nem törődtem. Hál' Istennek a gyermekeim örököltek.
És végül csak nem ment el Moszkvába. Miért nem?
Legyek őszinte, lehet, hogy nem is kéne ezt, vagy nem is volna szabad mondjam, de nem bírtam a kommunista rendszert. Egyáltalán. Ide jöttek a néptanástól, jöttek mindenhonnan, hogy győzzenek meg, hogy álljak párttagnak. Én nem tudtak engem. Íztag voltam, az első pionír nyakkendőt a faluba, az én nyakamra kötötték, az iskolába. De azon túl szerettem a szabadságot, a mezei munkát, és szerettem a vallásomat, és a szüleimet, és így megvagyok most is elégedve. Nem kezdenék más egyebet, semmi pénzé. Az életben elég sok mindent vállaltam azért, mert csak valamiért láttak bennem valami. Voltam néptanácsnál képviselő, visszaválaszol is. Akkor 17 évig voltam az egyháztanácsban pénztárnok. Mikor építettük a templomot, az egész pénzét, én őriztem, adtam, vettem, amit kellett. Na úgy, hogy nem panaszkodom az életre, egy szikrát se. Örvendek még most is ilyen helyzetben, hogy élünk együtt. Családom olyan van, hogy csak dicsekedni tudok vele. Mindenki szereti egymást a családba. Békességben vagyunk. Szeressük. Egyik se vesződik a másikkal. Mindent megtesznek értünk a gyermekek. 3 gyermek, 6 unokos, 2 dédunoka. Jó voltunk, hál' Istennek, jó vagyunk. Most is, ha már így öregesemmel nem tudok dolgozni. Amikor tudtam, annyit dolgoztam, nem számított éjjel vagy nappal, hát mindig a dolgomat megcsináltam. Most már nem tudok, aztán bíztatnak a gyermekek, hogy adjam el, mert dolgoztam, mikor tudtam.
Nagyon keveset, dolgozunk. Én itthon jövök, menjek, van a majorság, és a férjem, akit mindegyre kell rendezni, és ezt csináljuk. Elmenjek egy kicsit, járjam meg magam a veteménbe, ki a fiamétni a kertbe, kicsit kertészkedni, ennyi a munkánk.
Nem tudok panaszkodni, hála Istennek mindig, amit akartam, sikerült, meg tudtam csinálni. És most is van annyi letett pénzisként, kapjuk mind a ketten a nyugdíjt, hogy meg vagyunk elégedve. Nem kell a gyermekek adjanak, de mi adunk még most is.
Ja. Hát egy keveset. Úgy szeressük, hogy karácsony, húsvét, és az ilyen ünnepekre adjunk egy kicsi ajándékot nekik. Lássuk, örülnek neki. Mindenki tudta maga a dolgát. 5 tagú család volt, annak főzni, rendezni kellett őket. Azt ott én csináltam. Ő állatot tartott, gazdáskodott, ő a kinti dolgot csinálta. Így mindenki megvolt saját munkájával.
Nem keveredtek soha? Például Mennyhárd bácsi nem főzött néha egy kicsi valamit a konyhába? Vagy Emma néni nem ment ki az állatokhoz?
Ő nem főzött. Én az állatokhoz mentem, mikor nem volt itthon. Kuráltam, amit kellett csinálni.
Én tekerektem elég sokat, mert adtam, vettem csitkókat, steheneket, szóval mindenféle állatot, minden. És azért el kellett menni, már szép. Akkor aztán ő végezte itthon az ajtába is a dolgot, és benn is.
Amikor Emma néni nem volt kéznél, akkor mit evett Mennyhárd bácsi? Valami egy rántottát összeütött magának? Vagy
nem, igen.
Kent egy szelet kenyeret?
Úgy, igen. Elé vette, ami volt. Maradva, de nem, ő főzéssel nem igen foglalkozott. Mikor a kórházban voltam, azt mondta a kisebbik leányom, édesanyja, édesapja, csak mind rátottát csinálni.
Hát neki fogtam krumpli pirét csinálni. Hát nem tudtam, hogy le kell önteni a vizet róla, amikor. Úgy vizest együtt, mint kavartam, mégis igen hívó. Azt mondja a leányom, hogy nem ilyen szokott csinálni, anya. Na, mondom, hogy én mit csinálok, nem tudtam. Örvendtem, hogy ő tudta csinálni, én pedig a pénzé mentem pokolba is, mert az kellett.
Everybody knows which way you go, straight to over. No one wants to see you inside of me, straight to over. Heard the hammer at the lock, saying deaf and dumb. Give yourself another talk. This time make it sound like someone.
Térjünk vissza egy kicsit a konyhába, mert én mégiscsak egy főzős műsorba viszem ezt a beszélgetést, hogy Hadlám, mit szoktak főzni, mit szoktak enni, mi volt a kedvence, mit szeretett a legjobban enni abból, amiket Emma néni főzött?
Én a húslevest szerettem, még abból is csak azt, amelyik nem olyan vékonra vágott vaska, hanem amelyik nem nyúlott, már azt mondta az egyik asszonyt, hogy ez amelyik vékon laska, a szégyen laska. Na én nekem nem is megettem, de hogy jújjon le a számba, azt nem szeret.
Szégyenlaska? Azért nevezték szégyenlaskának, mert nyúlt?
Milyen, igen, nehéz volt befalni.
És akkor melyiket szerettem, egy hárbácsi, az abszemet?
Azt igen. Van az unokám, bejött, rákényszerítette az nagyanyját, hogy csináljanak olyan abszemes laskát, mert apónak az kell. És azóta ő csinálja nekünk a laskát. Már csinálják közösen.
Milyen a jó zabszem? Lehet hibát találni a zabszemlaskán?
Igen. Mint mondtam, hogy vékonyabbra kell vágni egy kicsit, de ő vágta szegény, hogy jó kocka legyen, aztán mikor megfőtte, az aztán jó nagy lett, vagy vastag.
Mi a titka a jó zabszemlaskának? Hogy minél apróbb legyen?
Az, hogy legyen szépen kinyitva, úgy vágva, hogy legyen formája neki. Hosszan is, keresztül is.
És a faluban mindenki tud jó zabszemlaskát vágni?
Hát nem mindenki. Mi vágtunk, én vágtam addig, amíg fiatal voltam, de most már nem mondtam a kicsi leánkának, én nem tudok vágni. Te ha vágó tatának, de én nem, már nem tudok vágni késsel. Azért vágom géppel.
Nem baj. Tudja, ha itthon van, megetett, beíteszi az ételt a számba. De aztán szapó rá, nem győzöm lenni.
És mi volt még a húslevesen kívül, amit szerettek főzni, szerettek készíteni? Mi volt az?
Nem voltunk válogatósok. Amire sor került, azt vettük és főztük. Paradicsomleves, mocskos káposzta, pityóka leves. Ezek. Most a leányom hozza nekünk a krémleveseket, én nem ismertem, én nem főztem aztot, hanem ezt a régi ételeket.
Gulyás. Szerettük a csirkehúst, a fiatal csirkehúst, a megrántotta jó nagy pulickával. Jól laktunk, aztán nem kellett étel egy darab.
Szoktam tartani majorságot, mert azt szerettük, a házi majorságot. Aztán hétvégén vágtam egyet-egyet les, abból készítettünk ételt. A csontosával húsleves, és ezeket.
Minden esztendőben elég jó nagy disznyókat vágtunk, aztán akkor volt mit enni.
Kaptunk bornyúhúst, amit vettünk, amit az üzletből nem nagyon főztem én semmit. Se ezt a felvágott holmit nem igen tartottunk, hanem száraz kolbász, szalonna, ezek voltak, tojás, ezek mentek inkább a családba, gyermekeknek is.
Általában a családokban van valamilyen specialitás, amit vagy a gyermekek erősen szeretnek, és akkor az édesanyja minduntalan kell készítse, vagy egy sütemény, vagy egy leves, vagy valami főétel. Volt ennek a családnak is ilyen specialitása, amiből itt lehetett a legfinomabbat tenni?
Igen. Azt mondták, hogy olyan fánkot, pánkot, kürtős kalácsot, mind édesanyja milyeneket süt, olyant nem ettünk, se nem tudunk mi sütni. Kemencés kalácsot, kenyeret, mindent itt sütöttem meg.
De lejten sütöttünk, sütöttél kenyeret, én meg segítem bevetni, jobban mondva bejelíteni. Most már csak úgy vagyunk, ahogy rendeznek a gyermekek nagyjából, de nem panaszkod.
De készül még abból a finom pánkóból? Időnként?
Nem sütök. Nincs türelmem. Se eszem mindjárt. Hoznak ők tésztát, kalácsot is sütnek. Azt mondta a kisebbik leányom, hogy úgy sütöm, hogy mind édesanyja, ahogy mondta, és ahogy láttam, hogy fonta fel, úgy fonom fel én is. És kóstolja meg, hogy ez olyan, az íze. mint amit maga sütött, hoz egyet hoz örökké nekünk, mikor süt.
És olyan az íze?
Olyan. Finom.
Olyan édesanyám volt nekem, akit ő tanulni tudott örökké. Soha nem veszítek az anyósa mennyire. Olyan nem volt semmi.
Hanem akkor egy kicsit erről a kalácsról beszélgessünk még. Ennek a kalácsnak története van, és kár lenne, hogyha a fiatalok elfelejtenék, hogy hogy kell ezt készíteni.
Hát igen, tudtam, hogy mennyit akarok sütni, annyi kupa lisztet tettem hozzá, este bekovászoltam későn, hogy reggelre tudjam dagasztani. Hát a kovászt meglangyúsítottam a tejet, egyszer megsóztam, megkóstoltam, utána a cukrot, hogy legyen édes, és akkor a kovászába egy tojást, ezt bekovászoltam, és az élesztőt. És akkor reggel reszeltem a citromhéjat bele, és olvasztottam a vajat, minden kalácshoz tettem egy kanállal, és akkor a többit letettem, hogy fagyjon meg, hűljön ki, és akkor abba kikentem a cserepet. Mert cserébe, formába sütöttem. S 4-5-öt sütöttem, és volt, amikor még hetet is, hogy tudjak adni a szülőknek is. Ők már nem sütöttek akkor külön maguknak, hogy eljöttünk. S akkor úgy sütöttem, hogy jusson nekik is reggeles még tejet, langyosítottam, és ugyanúgy a sót ne érezzen erősen, csak érezzék, hogy van benne, és a cukor az érezzen jó rajtas, akkor a citromot is tudtam, hogy körülbelül mennyit reszeljek a héjából, hogy az is érezzék. Én nem tudom, most már nem citromnak nem érezzük az ízit, vagy nem olyan, mint akkor, amilyen volt, vagy nem úgy érzünk, nem tudom. Olyan jó illata volt, s 2 citromot, ha lereszeltem, az akkor elég volt a kalácsnak, s ha nem volt citrom, akkor vaníliát tettem.
És akkor ez a behevített kemencében megsült, szép aranybarnára, ugye? Igen. Ez nem olyan, mint a kenyér, hogy meg kell égetni, és utána megverni, hanem nem. Csak addig sütni,
nem,
ameddig...
Addig őröztem, amíg láttam, hogy szépen pirul. És akkor addig készítettem elé az újságpapírt, és a lapáttal mind föttem le őköt papírra, hogy ne legyen olyan igazi vastag a héja, és azért mégis legyen piros.
A hevített kemencében nem úgy kell sütni, mint a leerbe, hogy az ember csak úgy beteszi, és ott hagyja, és aztán majd 20 perc múlva kiveszi, 180 fokon, konstans hőmérsékleten megsül, hanem a kemence másképp viselkedik ott. Ott mi volt a technikája annak, hogy ne égjen meg a kalács, vagy kívül is jól megsüljön, s belül se maradjon nyers?
Igen. Tolló, amért néztük meg. Lapátot, mivel raktam be a kalácsot, abban volt egy hasadék, és a majosságnak a nagy tollát beleállítottam, mikor kihúztam a szenet, és kipenetéztem, akkor olyan magasságúra, ahogy van a kalács, ott betettem, és megforgattam így. Ha elpérgélte a tollót, akkor igen heves volt. Akkor még egyszer megpenetéztem. Még egyszer megnéztem a tollót, akkor már csak olyan güzsörödött a tollója, és akkor jó, tettem be, és megsült. Úgy, akkor a kalácsot sütöttem, a kenyérnek nem. Kenyeret én meghevítettem, mikor szép fehér volt belő, így tanultam édesanyámtól, hogy ne legyen fekete fót benne, mert akkor még nem elég heves. Akkor meghevítettem úgy, hogy legyen fehér a tégla, és akkor tudtam, hogy megsült, mert azt aztán megvertük, és megreszeltük.
Penetézni az mit jelent?
Török búzáról, amit levettünk, hántalékot, azt ott összekötöttük ügyesen, és egy pálcának a végére ráillesztettük, és azt mártotta meg a vízbe, hogy azt ne gyújjon meg, és akkor avasépírte ki az aljátok kemencének.
Ez egy picit hűtötte, ugye?
Igen, igen, vizes volt, ugye, és aztán lehetett szabályozni, hogy alaul is kisepérni ügyesen, és fenn akkor addig penetéztük, amíg
jó volt a hőmérséklete.
Aztán ezt egy magántanulással tudtam csinálni, amíg hiába mondták édesanyámék, hogy így kell, elmondták, de én próbáltam, aztán...
Volt úgy, hogy megjárta, hogy bizony elégett a sok munkának az eredménye, nem lett jó?
Nem.
Olyan kenyeret, skalácsot, mint édesanyám, s a feleségem nem sütött senki a világon.
Ez volt a jó, mert nem kapta a hibát semmibe. Se az étel, főtételbe, se a sütésbe, minden jó volt. És akkor én bátor voltam, csináltam. Megmondta, ha a kenyér egy kicsit nem volt olyan jó megsűve, mert azt szerettük, akkor azt mondta, hogy ez egy kicsit szivályos.
De azt is olyan szeretette, jó
indulat? Igen, nem mondta, hogy nem jól csináltad, csak azt mondta, hogy ez egy kicsit szivályos, nem sűt olyan jó meg, mint a másik.
Az már ritkán történt meg az ilyesmi. Már ott nálok, anyósom égni, ott nem volt olyan kenyér soha, mint amit elsütött. Örökkéig nem volt úgy megsűve, nagy-nagyra tették a szabadon a kemence földjére. Nem olyan volt az ízeses, a kinézéses. Amit ők csináltak, édesanyám, az volt a jó.
Férje ura mondja, hogy nem volt konfliktus anyóssal, ami ritka, ez igaz?
Igen. Én anyósomtól tanultam, mert ott édesanyáméként, amíg ott voltunk, nem mondta, hogy csinálja, de nem csináltuk mi. Ő főzött, ő sütött, ő főzött, aztán itt meg kellett tanulni. Előbbször, mikor sütöttem, lejött, és megmondta, hogy legyen a sütés. Bevetette, ő megcsinálta, ő tudta már, mert volt tapasztalata. A bizonyim nem olyan lett, mert amint gyúrtam fel a tésztát a tekenyőbe, fordult fel a tekenyő is, gazlódott a liszt is, mindenféle, de meg kellett tanulni. Ő mondta nekem, hogy én így szoktam Emma csinálni, aztán te úgy csinálod, ahogy jónak látod. És ezért mertem kérdezni tőle mindent, tőle tanultam, mondom, mert már amikor idejöttem, akkor kezdtem főzni, hát akkor úgy akartam, hogy tőle tanuljak, hogy úgy csináljam én is, ahogy ő csinálta, ahogy sikerült, mikor hogy sikerült.
Jó, megegyeztek, erre is jó. Ők ketten csinálták az ők dolgokat, én nem szóltam vele, aztán én édesapámmal pedig egyeztünk ketten, ahogy tudtunk. Apósommal is jól tudtunk egyezni, a többivel már nem úgy, de apósommal erősen jól megegyeztünk örökké.
És olyan is volt édesapám, nagyon szerette a munkát, fa munkát, mezei munkát, mindent, és akkor jött segíteni, nagyon szívesen jött ide, mert építeni kellett még hátul pajtát. Amit tudott, csinált, segítette, és jó emlék ez nekünk maradva, hogy olyan jó kedve, szeretettel jött, s amit tudott, csinált, segített.
Thank you. látják a jövőt? Hogyan látják magukat néhány év múlva?
Jaj, mi már nem számolunk évekre, hanem azt mondjuk este, mikor fekszünk le, hogy jaj, édes jó Istenem, vajon reggel felvíradunk, akkor még valamit csinálunk, ha felkelünk. Nem, egyebet nem tervezünk, mert nincs mit már ennyi idős korban.
Annak örvendünk, hogy a gyermekek úgy vannak, ahogy jó vannak. Mi már hátraarc.
Jó volt az életünk, nem panaszkodhatunk. Ő se, én elnéztem az ő hibáit, ő is elnézte, soha egy percig se hagytam itt. Azt mondták most, ki is mondta, jó, ízé lehér, elmentem a boltba, a szemembe volt kéküves, azt mondja, hogy valamit visszaszólt észre Mennyhárd bácsinak. Hé, mondom, én nem szóltam, de nem azért van kék, mert ő, ha ilyent kaptam volna tőle, ő azt nem felejtette volna ilyen soha. Az biztos.
Én kaptam tőle egy nagy pofot egyszer. Mentünk a mezőre ketten szántani. Jó két csitkom volt. Ha leszálltunk a testvérem, ott len lakott a Nyíri utca aljában. Valami leszállt. Mikor ült vissza a szekérbe, hát én nem tartottam eléggé a gyeplőt a kezembe biztosra, hogy felült a szekére, a ló egyszerre megkapta a szekeret, hanyott esett be a zeke közé, a lába, két lába kukra rúgott. Mikor visszaigazodott, olyan popot adott nekem, hogy a szemem szikrázott. De azért mentünk tovább, szántottunk Boronát.
Na ennyi volt. Ennyi volt a verekedés. Ő soha nem ütött, meg nem bántott.
Amikor úgy volt, azért tudtunk veszekedni, azért nem volt. De hogy bántsuk egymást, az nem.
Mit tudnak tanácsolni azoknak, akik most indulnak el az élet útján?
Kövessék a mi példánkat. Tűrjenek egymásnak, legyenek türelemmel, igazítsák a bajokat. És aztán ennyi.
Barackfa virágja, ne bonts ki levele. Csalogat a napfény, csak játszik te veled. Csak játszik te veled, barackfa virág, a szívem is játszik, mint hiába.
I've got static in my head, the reflected sound of everything. Try to go to where pillanat. Hogyan került a macska a sziklák közé? Villan belém a gondolat, de a következő pillanatban az állat teljes oldalát mutatja felém. Zerge. Itt az országút közelében. Nem kétséges, hogy a sziklák artistáját pillantottam meg. Egy nőstény a gidájával bóklászik komótosan, kimérten az arasznyi bokrok, száraz ágok és zöldelő fűszálak között. Hogyan is nevezik a gitárt olyan zamatosan? Megvan, kecskeolló. Először azt tűnt fel, mint egy barnuló folt, azért hittem cicának. Majdnem elfelejtettem, hogy éhes vagyok, pedig az előbb gondolataim még ott repdestek a fazék körül, amiben egy párosújú patás húsa került. Az erge is az, szóval nincsenek véletlenek, az biztos. Közben az állatok zavartalanul csipkednek zamatos hajtásokat. Gyorsan előkapom a gépet, izgatottan lesem a megfelelő helyzetet a felvételhez. Ahogyan szokott lenni, ilyenkor majdnem takarásba legelésznek, mint a akarattal bosszantanának. Az idős amerikai úriember, akit elkísértem, odaír mellém, mutatom neki a látványt.
Mountain Goat, hegyi kecske szaladt ki a száján, az erge angol neve. Téli, sötétebb bunda alól a gidán kihányta magát a mély, rozsdavörös nyári viselet. Mint ha megelégelte volna a kíváncsiságunkot, a nagyobbik állat teljes pompájával fordul felénk. Na ez az, lehet kattogtatni, teljes gőzzel gyártani a képeket. Izgatottságunk másoknak is feltűnik, mert egy bámészkodó látogató még azt is kérdezi erős moldovai akcentussal, hogy mit leszünk olyan buzgón. Fekete kecske, mondom neki a román nevét, ennek a nem is olyan ritka állatnak, míg az illető harsányan és heves gesztikulások közepette oda csődíti a családját. Na ennek ennyi, szomorodom el, de hihetetlenül állítom le magam azonnal, mert a pompás vad ránk se hederítve folytatja a táplálkozást. Légvonalban nincs még 30 méter sem közöttünk, de a megközelíthetetlen sziklába vagy katlanba nagyobb szőnyegnyi területen biztonságba érzik magukat. Valóban kecskeformájuk. A szakirodalom szerint inkább erdei antilopnak lehetne nevezni, ahhoz a családnak állnak közelebb. A tudományos nevük is csaló, mert a rubicapra latinból kőszeli kecskének fordítható. Alfajai számtalanok, mivel az Appenninektől kezdve az Alpokon keresztül a Kaukázusig előfordulva egymástól elszigetelten élő csoportokba maradtak meg a jégkorszakból. Igen, a mamut és gyapjas orrszavú kortársaként alakultak ki, de túlélték a nagy testi behemótokat. Most itt vannak szinte az orrunk előtt. Fehér hasuk majdnem belolvad a mészkő tarkájába, az oldalukon futó fekete csík még jobban segíti az álcázást. A 70-es évek elején telepítették be a nagyhagymás vonulatra, és aránylag gyorsan szaporodtak. Természetes ellenségei közül a farkas nem tartozik a sziklamászó kategóriájába. Talán a hiúz jelenti számukra a legnagyobb veszély, de a bojtos fülű ragadozó nagyon félénk, nem merészkedik lakott területek közelébe. Valószínűleg is ezért szoktak hozzá ezek a kérdező jószágok a turistaforgalomhoz. A nagyobbik most felágaskodik, mint valami házi kecske, és a szikla oldalán moha féléket csibdes. Nagyobb csoportokban is elég gyakran láthatók, de közelíteni nyílt terepen szinte lehetetlen, mert nyájakba legelésznek, és az őrszemek azonnal riasztanak minden gyanús jelre. Valami fantasztikus látvány, amint a meredek, nyaktörő helyeken látszólag könnyedén közlekednek, komor falaknak tűnő mészkő képződményeket holmi sétatírként járják be. Viccesen jelzem meg a vendégemnek, hogy az ő tiszteletére van ez a nagy látványosság. De ahogy minden csoda 3 napig tart, úgy minden vagy ellen is csak 3 percig. A nőstén szembefordul, mereven néz, szemei megcsillannak, míg a gidája jó 8 méterre felette keresgél a kövek között. Ahogy megjelentek, úgy tűnnek el szempillantás alatt. A teleobjektívbe már csak sziklát és kékeget cserkészek be, a védett állatok tovább járják saját útjukat. Magamba sok szerencsét kívánok nekik, mert a vadonba bármi előfordulhat, és hirtelen eszembe jut megint az éhségem.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai rétesünkbe. Kis Menyhárt és Emma vendégei voltunk, beszélgetésünk kivonatát önök is hallhatták. Török Zoltán nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Ila Ildikó vagyok, jó ételt kívánunk az étvágyhoz. Minden jót! Everybody knows which way you go, straight to over. To see you inside of me, straight to over. Heard the hammer at the lock, saying deaf and dumb, give yourself another talk, this time make it sound like someone. Is coming out.
And if it's not out now, then tomorrow, tomorrow, they took your life apart and called your failures art. They were wrong, though, they won't know till tomorrow.
Static in my head.